Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom.
Amen.
Kedves testvérek, hallgassák meg a lekciót a 139. Zsoltárból, annak válogatott verseit olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. A 139. Zsoltár válogatott versei első verstől a 6. versig, illetve a 13. verstől a 18. versig. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felkelek, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Hallottuk Istenünk igéje, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te úgy vizsgálsz meg bennünket, hogy szeretettel állsz mellénk, és ismered a mi felkelésünket, lefekvésünket, ismered a mi szándékainkat, minden útunkat, mindazt, ami ért bennünket az elmúlt esztendőben. Így kérjük most, hogy add, hogy átélhessük ezt a minden oldalról, körülfogtál bennünket életérzést, és add, hogy ez a tudás, ez megvigasztaljon bennünket, megoldó kulcsot adjon a jelen problémáira, vagy éppen a múlt nehézségeire, amit még hordozunk magunkban. Add meg nekünk, hogy veled kezdjük el ezt az új esztendőt, és a te kezedre bízzuk az életünket, és erre a biztos alapra építve tudjunk most örvendezni is a kapott lehetőségeknek, az új kezdetnek. Köszönjük azt, hogy te formáltál bennünket, mindnyájunkat, és mikor még alaktalan voltunk, és még testetlen állapotban, akkor is már ismertél bennünket, és te előtted voltak napjaink, és mindaz, amit már nekünk szántál, add, hogy ebbe a biztonságba ismét visszahelyeződjön az életünk, és hitáltal tudjunk visszamenni ebbe a kezdetbe, amikor te formálsz bennünket újonnan, amikor te vigasztalsz, erősítesz bennünket. Így kérjük most a te áldó kezedet mindnyájunk élete fölé, terjeszd ki, csak hogy veled találkozzunk. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéjét az apostolok cselekedeteiből olvassam a 17. fejezetből, 22. verstől a 31. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát apostolok cselekedeteiből olvasom a 17. fejezetből, 22. verstől a 31. versig. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Aki tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mint a hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művész alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki, mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt, azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Kedves testvérek, új esztendő kezdődött, és azt hiszem, az egyik legfontosabb kérdés, ami számunkra az, hogy mit tartogat ez az esztendő, ami számunkra. Amikor eljövünk a templomba, akkor általában hozzuk az életünket, dolgainkat, lelkünket, mindazt, amit megtapasztaltunk, és ott vannak a kéréseink is. Az egyik legnagyobb kérdés a templomba járó ember számára a kérésein túl, az, hogy kicsoda az Isten. Ez mindig örök megválaszolandó kérdés azok számára, akik az Istent jönnek imádni, hiszen róla hallanak, őt ismerhetik meg, és az évek hosszú során annyi mindent hallottunk már őróla, de mégis mondhatjuk azt, hogy oly keveset tudunk. Hiszen az Isten megismerése az lényegében egy soha be nem fejeződő folyamat, és nem lehet azt mondani, hogy hát én most már mindent tudok Istenről, nincs mit tudjak már róla, én már a teljesség birtokában vagyok. Tehát ezért a hívő embernek is egyrészt van egy megérkezettsége, hogyha már hitben van, akkor tudja, hogy kiben hisz, másrészt pedig mondhatja azt is, hogy még nem érkeztem meg teljesen, hiszen még mindig előrébb juthatok az Isten ismeretben. Tehát kicsoda az Isten, mind a zsoltáros, mind Pál apostol számára. Ugye láthattuk, hogy hogyan fogalmazta meg a 139. zsoltárban a zsoltáros a mindent átfogó, mindent körülvevő Isten élményét, amikor úgy érezte, hogy el van rejtve az Isten jelenlétében, és hogy igazából körbeveszi őt, és már születése előtt is úgy látja a hit szemével, hogy már Isten jelen volt, ismerte őt, és minden meghatározott az ő számára. Pál apostol, amikor elmegy korának egyik központi helyére, ahol úgymond a filozófusok vitatkoztak az élet nagy kérdéseiről, Istenről is, akkor meglát egy oltárt, amelyre ez van írva az ismeretlen Istennek. Milyen jó, hogy ott volt ez az oltár, és ezen az oltáron keresztül Pál apostol tudott beszélni arról az Istenről, aki minden emberi elképzelésen túl van, és milyen jó, hogy az ember néha ráérez arra, és épít egy oltárt, mint ahogy ott volt az Areopágoszon, hogy hát létezhet az az Isten, akiről mi a mi fogalmaink szerint igazából nem tudunk, de adjuk meg a lehetőséget. Hogy van egy olyan Isten, aki nem úgy gondolkodik, mint ahogy mi gondolkodunk. Ő felőle, és lehet, hogy a mi kategóriánkon, a mi elképzelésünkön túl van. Adjuk meg Istennek tehát az esélyt arra, hogy ő megnyilvánuljon úgy, mint ahogy eddig azt nem tette a mi számunkra. Tehát az ismeretlen Isten, az nem is annyira rossz fogalom arra, hogy közel kerüljünk az Istenhez. Mert nincs annál szentebb és nyitottabb dolog, mint mikor az ember le tudja tenni a saját elgondolásait, elképzeléseit, és úgy tud megállni az Isten előtt, hogy én szabad teret adok neked. És legyél olyan, amilyen vagy. Nem én akarom meghatározni. Nem én akarom megszabni, hogy milyen Isten legyél az én számomra. Nem én akarom megmondani, hogy te mit csináljál. És nem én határozom meg, hogy a jövendőben te hogy fogsz, hogy cselekedjél az én számomra. Ugye van egy indiai történet, amely szemléletesen mutatja be az ember megismerését, hogy ha egy vakot, vagy több embert oda vezetünk, úgymond be van csukva a szemük, nem látnak, vagy éppen vakok is lehetnek, és elkezdik tapogatni az elefántot, és mindenki valamelyik részéhez oda megy. Mindenki elmondja, hogy milyen az elefánt. Ugye, ha valaki a lábát fogja meg, akkor azt mondja, hogy hatalmas nagy törzs. Ez az elefánt, valaki az ormányát fogja meg, akkor azt mondja, hogy hát ez olyan, mint egy kígyó. Hogy valaki az agyarát fogja meg, akkor azt mondja, hogy olyan, mint egy éles kard. És összevitatkozhatunk rajta, hogy most akkor olyan, mint egy oszlop, vagy olyan, mint egy kígyó, vagy olyan, mint egy éles kard, és egymásnak feszülhetünk. De ugyanarról beszélünk, csak mindenki a maga megtapasztalását, a maga látásmódját közli. Persze ebből a szempontból nem mondhatjuk azt, hogy értelmetlen az, ahogy mi látjuk az Isten. Nem értelmetlen. Csak mindig töredéke annak a teljességnek, ami az Isten. De jó látni, jó megtapasztalni az életünkben, és jó eljutni ő hozzá. Néhány gondolatot szeretnék akkor kiemelni, hogy akkor kicsoda is az Isten. Isten nem egy eszme, nem úgymond egy személytelen erő, amelyhez megyünk, hanem személyiség. Értelmi, érzelmi, akarati léte van az Istennek, mert azt mondja Pál apostol is, hogy mert ő benne élünk és mozgunk. Ő benne. Tehát Isten egy személy. Most persze ezzel most közelebb jutottunk az igazsághoz. Igen. Mert hogy amikor személyként gondolunk az Istenre, akkor már én és te kapcsolatban vagyunk benne. Nem pedig egy hideg elvel találkozunk, vagy egy olyan törvényszerűséggel, amely kérlelhetetlenül végrehajt valamit, és nincs benne meggondolás, nincs benne érzés, nincs benne együttérzés irányunkba. Amikor Istenről olvasunk Jézus Krisztus tanítása alapján, akkor végig azt érezhetjük, hogy Krisztus egy olyan Istenről beszél, aki érez, aki együtt érez, aki döntéseket hoz a mi javunkra. Akiben igaz, hogy megvan az ítélet is, de megvan a kegyelem is. Tehát Isten titkának lényege az, hogy ő nem egy személytelen Isten, hanem egy személyes Isten, mint ahogy mi is személyek vagyunk, teremtmények vagyunk, élő lelkek vagyunk. Isten is, ugye szoktuk mondani, azt, hogy élő lélek. Hát ez önmagában véve az Isten tiszteletünket megeleveníti, amikor így tekintünk az Istenre, hogy ő egy élő lélek, akit imádunk. És ha így nézzük, akkor ez már a legközelebbi meghatározás, amit az Istenről kimondhatunk, és ami a legjobban összefoglalja azt, hogy kicsoda is ő, és hogyha ehhez ragaszkodunk, és úgy megyünk hozzá, mint élő személyhez, akkor nagyot nem tévedünk. És nem akkor megyünk igazából az Istenhez, amikor mi azt gondoljuk, hogy emberi értelmünkkel mi mindent olyan jól el tudunk képzelni, hogy kicsoda is az az Isten. Hanem akkor megyünk hozzá legtökéletesebben, amikor élő személyhez megyünk, élő lélekhez megyünk. Akkor megyünk hozzá, és tényleg akkor van az, amikor az embernek a szavai, az imádságai nem a plafonig érnek. Mert meg vagyunk róla győződve, mert belül is ott van egy belső bizonyosságunk, hogy akihez megyünk, ő van. Ugye mondja a Szentírás is, hogy aki keresi az Istent, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Ugye ez az a fajta hit. Hogy amikor nem is látom őt, de mégis tudom, a szívem mélyén érzem, hogy van. És ez a van, ez a legerősebb Isten bizonyíték az én számomra, hogy ő él. Tehát terve van, alkotásai vagyunk, érez az Isten, együtt érez velünk. És most örömmel mondom azt, hogy amikor az Istent imádjuk, akkor jó értelemben vele számolhatunk. Tehát nem egy olyan, most idézőjelben mondom, tényező az életben, ami az utolsó helyen szerepel, hanem mindent ő alkotott, mindennek a mozgatója, és az ő terve és akarata szerint igazgatja a mi életünk dolgait is. Másrészt pedig mi az, amit megtudhatunk még Istenről? Isten teremtette ugye a világot, és mindazt, ami benne van, mondja Pál apostol, mennek és földnek ura. Vagyis a leghatalmasabb. Nem ahhoz megyünk, aki semmit nem cselekedhet, hanem ahhoz, aki mindent megcselekedhet, még azon felül is, ahogy mi azt el tudjuk képzelni. A következő pedig, hogy Isten nem szorul az emberek tiszteletére. Talán furcsa ezt mondani. Isten nem szorul az emberek tiszteletére. Mert ő akkor is Isten, hogyha az emberek figyelembe sem veszik őt. Ő akkor is úr és hatalmas király, hogyha az ember nem figyel rá. És nem szorul az Isten az emberi száj dicséretére, vagy az emberi kéz alkotásaira sem. Sőt, azt mondja Pál apostol, nem lakik az emberkéz alkotta templomokban. Az Isten nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Miért nem tudjuk ide lekötni, és azt mondjuk, most itt van Isten. Isten szuverén úr. Ő, aki a leghatalmasabb, és a teremtő lélek, őt mi nem tudjuk emberkéz alkotta templomokba kényszeríteni, mert ő nem itt lakik. Őt az egeknek egei sem tudják befogadni. De annak ellenére ez a templom, és még a világ több temploma is, ugyanúgy csatornája az ő jelenlétének. Ahol meg lehet tapasztalni őt, ha összejövünk, és az ő imádására vagyunk együtt. Az Isten jelen van azoknak a szívében, akik keresik őt. Tehát nem szorul az emberi kéz szolgálatára, és nem szenved semmiben sem hiányt az Isten. És a következő felismerés pedig, hogy mindent ő teremtett, az emberi nemzetséget. Tehát valahol egytőről fakadunk, mindnyájan, a népek és nemzetek. És azt is láthatjuk, hogy Isten nem rajtunk kívül van. Isten nem rajtunk kívül van, hanem mi vagyunk ő benne. És ez felette nagy titok. Hogy Isten nem rajtunk kívül van, hanem mi vagyunk ő benne. Ugye az emberi látásmód szerint az első gondolatunk az, hogy Isten valahol van. Valahol nagyon messze tőlünk. Távol van tőlünk. Igen, nagy a távolság föld és ég között. És érdekes ez a megfogalmazás, amit Pál apostol mond, hogy mi ő benne élünk és mozgunk. Hogy mi el vagyunk rejtve, ahhoz tudjuk hasonlítani ezt, mint ahogy a zsoltáros is mondta, amikor anyám méhében is ott voltam, és már te láttál engem, körbevettél engem, mint magzat az anya méhében. Ugye? Körbeveszi a magzatot. Minden ő benne zajlik. És így az Isten nincs is olyan távol tőlünk, mint azt mi gondoljuk. Hiszen mi ő benne élünk és mozgunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten nem egy börtön a mi számunkra, hanem szabad mozgásterület. Szabad mozgásterület, vagyis otthon, így is nevezhetem, hogy van egy teremtett otthonunk, Isten önmagában teremtett meg bennünket, és mi benne élünk és mozgunk, és benne van lehetőségünk megélni ezt az életet, megélni mindent, amit hoz a mi számunkra. Mit jelent az, hogy mi benne élünk és mozgunk? Azt jelenti, hogy mi nem bábok vagyunk. Isten nem dróton rángat bennünket, hanem adott nekünk értelmet, akaratot, adott nekünk élethelyzeteket, döntéseket, életutat, lehetőségeket. Adott nekünk megtapasztalást, lehetnek nekünk terveink és gondolataink is, mozoghatunk ebben a térben, ami ő maga. Mi benne élünk és mozgunk, ő benne vagyunk. Tehát amikor ezt az új esztendőt elvesszük az Istentől, akkor gondoljunk arra, amikor talán félünk, szorongunk, vagy bármi van bennünk, hogy mit is tartogat számunkra ez az új esztendő, akkor az ő benne való életet tartogatja a mi számunkra. Az új lehetőségeket, az életre, a kibontakozásra, a boldogságra, a megbékélésre, az ő megismerésére. Tehát félnünk kell a holnaptól, vagy mi is az a holnap? A holnap is egy új nap az Istenben. És igazából az idő, hogyha változik is, az, akiben az időt átéljük, az nem változik. És ezt a helyzetet végül is hitáltal láthatjuk meg, és csodálkozhatunk rá, hogy Istenen belül vagyunk. Hát hányszor szenved attól az ember, hogy jaj, Istenem, hát hol vagy? És rémülten kiált föl az ember, hogy hol vagy? Segítségre van szükségem. És akkor a hit szemével láthatja azt, de hát én benne vagyok. Nem vagyok messze tőle. Én belülről kiáltok az Istenhez. És ő pedig engem ismer. Mert benne élek és mozgok. És benne érzek. Mint ahogy egy édesanyja is ismeri, akit hord a szíve alatt. Ugyanúgy Isten is hord bennünket. Tehát minden Istenen belül fog történni, és ez egy erőt adhat nekünk, amikor úgymond le kell ülnünk az életünkben, mert megállít az élet különböző dolgok miatt. Mindenki tudja ezt a maga életében, hogy miért. És amikor meg kell állni, akkor el kell beszélgetni az Istennel. Nem szabad ezt kihagyni. Akkor meg kell állni, és Istenen belül keresni kell, úgymond, azt mondom, a miérteket. Nem Isten ellen, hanem Istennel. Mert úgy egészen másképpen láthatjuk majd a dolgokat belülről. Belülről másképpen látod, mintha úgy éled meg az életet, hogy vagy te, és van Isten, és te nem ő benne vagy. Hanem mérhetetlen nagy távolság van. A hit szemével tehát bemehetünk, és Jézus Krisztus azért adta nekünk a mennyei atya képét, aki szeret bennünket, aki visszavár bennünket, hogy a tékozásnak bármilyen szintjére is jut el az életünk, ne érezzük azt, hogy mi ki tudunk futni az Isten szerető karjai közül. Nem tudunk kifutni. Nem tudunk kifutni ő belőle. Nincs olyan hely, ahol azt mondhatnánk, na itt nincs már Isten. Mert bárki, aki él, mindenki ő benne van. Csak az a mérték, ahogy látjuk az életünket, önmagunkat, ez a látásmódbeli szakadék az, amely elhiteti velünk egy illúzió, hogy nincs, hogy nem létezik. Ez az, amikor beleesik az ember önmaga mélységébe, és úgymond űrként kezdi el látni azt, amit az Isten teremtő szeretetéből adott az ő számára. Pedig ez nem űr, ez nem semmi, hanem ez igazából az a lehetőség, az az élet, amit az Isten ajándékképpen adott nekünk. Csak ez kiüresedik az Isten jelenlétének megtapasztalása nélkül, és véghetetlen magányosakká válunk. Tehát elől és hátul körülzártál engem, és felettem tartod a kezed. Tehát bele lehet simulni ebbe a tenyérbe. Simuljunk bele. Vagy ahogy Pál apostol mondja, a mi életünk el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Nem szakíthat el semmi az Istentől bennünket. Ha Krisztus megváltott bennünket, azt jelenti, hogy vérén szerzett bennünket meg az Istennek. Az Isten szerelmétől sem magasság, sem mélység, angyalok, élet vagy halál semmi sem szakíthat el. Nem tudom, érezzük ennek a nagyságát, és ennek a békességét. Nem szakíthat el semmi. Ez egy fantasztikus jó dolog. Mint egy melegház a gyenge növényt a csikorgó hidegben, akkor is körbevesz bennünket az Isten. Ebbe a lélektelen világba mondhatjuk. És ott van az Isten lelkének megtartó melegsége és szeretete. Tehát az Isten közelsége a Krisztusban, mert ő teszi ezt nekünk láthatóvá, átérezhetővé, a mi számunkra adatik, mint védelem, mint szabadítás és örömforrás. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy Isten hol vagy, és miért nem segítesz, ez igazából csak a mi vakságunknak a mérföldköve, mert hát ha ő benne vagyunk, lehetetlen, hogy nem segít. Hiszen ő hordoz bennünket. És amikor nem értjük, akkor egy negatív formában vagyunk benne, a haragba, az indulatba, az elkeseredésbe, a kétségbeesésbe, és dörömbölünk. Dörömbölünk úgymond az Isten jelenlétének falán. Úgy, hogy közben nem veszük észre, hogy ő az, aki benne a mi életünk folyik, és ahonnan a segítséget valósággal megkaphatjuk. Csak lezártunk. Egy történet szerint volt egy villamosmérnök, aki nehéz időben élt, mint ahogy a mai idő is, elég nehéz a munkavállalás szempontjából, és ő sem talált munkát magának, nem tudott elhelyezkedni. És utolsó, végső elkeseredésébe fűtőnek jelentkezett egy hajóra, de hát még ott sem kellett, és amikor jött le a hajó hídról, és végignézett ugye tengeren, akkor nagyon elkeseredett, és úgy érezte, hogy nincs értelme az életének. Egy hajszál választotta el attól, hogy úgymond végleg lemondjon önmagáról is, de egy gondolat volt benne, majd csak könyörül rajtam az Isten. Ez volt az a hajszál. Majd csak könyörül rajtam az Isten. Gyengének tűnik ez a mondat. De ebben a mondatban benne van az, hogy a végső bizodalmát az Istenbe vetette, és megállt ezen a ponton. A hajó pár nap múlva elment, és örökre eltűnt. Mert percek alatt elsüllyedt. És nem volt többé hajó, és azok sem voltak, akik a hajón voltak, és minden elveszett. És akkor értette meg ez az ember, hogy mit jelent az Istenbe vetni a bizodalmunkat, és akkor érthetjük meg az életnek igazi értelmét, amikor mi is meglátjuk azt, hogy ha ott van bennünk ez a végső bizodalom, mint ahogy ez a mérnök is átélte a megtartatást, és azt, hogy mennyire másképp is látta, hogy mi a fontos az életben, és mennyire változhat az, amire azt mondjuk, hogy elviselhetetlen, és közben pedig az, ami az életünket romba dönteni. És hogyha az Istenben megállunk, akkor megmenekülünk, és csak ennyit kell tenni. Hadd mondjam azt, hogy ennyit kell tenned. Az Istenben megállsz, és megmaradsz, és tudod, hogy jó helyen maradtál meg, és belé veted a bizodalmadat. Ha bátran választjuk tehát az élő Istent, életünk menedékeként soha nem eshetünk ki. Nem eshetünk ki ebből a menedékből. Nem magunk választotta Istennek tartozunk mi imádsággal, hanem az élő Istent választottuk Istenünknek, akinek szolgálhatunk. És a kettő között óriási különbség van. És jó erre rácsodálkozni. Uram, köszönöm, hogy Te nagyobb vagy az én gondolataimnál. Te több vagy annál, mint amit én elgondolhatok Te rólad. Jó ez nekem így. A másik, tegyük meg azt, amire Isten indít bennünket, hogy más szóval mondhatom, maradjunk meg abban, amire indított bennünket. Ez azt jelenti, hogy benne maradok ebben az elrejtettségben, és önmagamat átadom, és ezáltal cselekszem azt, amire Isten indít. És ebbe az állapotban megtartom magamat. Ennyit jelent az engedelmesség. És még egy példa, John Knox egy híres evangelizátor volt, és sok ellenséget is szerzett magának, amikor beszélt az Isten szeretetéről, az Isten kegyelméről, beszélt az embereknek úgymond a bűnről is, hogy hát szabaduljanak ki, és nem szerették. És forraltak már ellene különböző terveket, hogy hogyan tudnák félreállítani őt az útból, mert nem egy kellemes ember az, aki olyan dolgokat hirdet, amely által az emberek nem érzik jól magukat tőle. Családjával mindig a főhelyen ült az asztalnál. Az volt az ő helye. És most is készültek az ebédre, és valami oknál fogva John Knox most nem a főhelyre ült, hanem leült a gyermekei mellé. És még készült a délutáni igehirdetésre, és beszélgetett velük, készültek az ebédhez is. Egyszer csak egy hatalmas nagy dörrenés, és egy golyó belefúródott a főhelyen álló székbe. Mit jelent az, hogy ő benne élünk és mozgunk? Ezt a fajta védelmet és elrejtettséget. Hogy most miért ült más helyre ő, maga sem tudja. De Istenben volt, ő benne élt és mozgott, és mondhatjuk egy belső hang, egy vételem. Most ne ide ülj, most menj egy kicsit arrébb. Néha az életben, és sokszor az életben ennyire van szükségünk. És ezt ennél érzékletesebben és jobban nem lehet átadni, mert ha benne vagy, akkor neked alkalmas időben megjön a segítség. És lehet, hogy csak ennyi az életben, hogy másképp alakuljanak a dolgok. Hogy az a halk és szelíd hang elmondja neked, amire szükséged van, és majd később megérted. És az életünk dolgait így magyarázza az Isten. És ez a legnagyobb titok, hogy mi ő benne vagyunk, és maradhatunk. És én ezt kívánom a 2013-as esztendőben, hogy ez a gyülekezet, mindazok, akik itt vagyunk az Isten házában, tudjuk azt, hogy az Isten hatalmas, a mi számunkra is megtartó, és maradjunk ő benne. Mert ennél jobbat, többet és szebbet nem kaphatunk, mint hogy az Istennel vagyunk. És ő benne van elrejtve a mi életünk. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, add meg nekünk, hogy egyszerűvé váljon az a titok, amit ember szív fel sem tud fogni, de mégis átélheti, mely magas számunkra ez a tudás, de mégis tudhatjuk azt, hogy benned élünk és mozgunk, és nem vagyunk elválasztva te tőled, mert a te alkotásaid vagyunk, és nem távol vagyunk tőled. Köszönjük, hogy életet adtál nekünk, és ebben az életben, mint benned élők, felismerhetünk téged. Adsz nekünk gondolatokat, amelyek tőled jönnek. Adod a te szeretetedet, amellyel átölelsz, és most körbeveszed az életünket, hiszen kívüled nincsen élet, csak te benned van az élet, és te mindeneket megtartasz. Hatalmadban van előhozni azokat a dolgokat is, amelyek elmúltak. Hatalmadban van megváltoztatni azt, amire mi azt gondoljuk, hogy megváltozhatatlan dolgok. Hatalmad van a lelkünket újra hangolni, hogy érthessük a te akaratodat, és tudsz nekünk vigasztalást adni ott, ahol azt gondoljuk, hogy már nincs erő, Már nincs kegyelem, nincs szeretet, mert eltörött a mi szívünk, és soha össze nem lehet rakni azt. Kérjük, hogy teremts bennünket újjá, hogy ez az élet, a te benned való életté változzon át, és ezáltal mi boldogok legyünk, hogy bennünket megalkottál, és erre az életre megszültél bennünket. Köszönjük, hogy benned élünk és mozgunk, te légy, ami megtartunk, ami vigasztalunk, ami erős bástyánk, hogy ezt az elrejtettséget vigyük magunkkal a mindennapokban, ennek az örömét, az erejét, ennek az elevenségét. Légy betegeinkkel, akik kórházba készülnek, légy az ő gyógyítójuk, légy a gyászolóinkkal, és minden gyülekezeti tagunkkal. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.